Kedves testvéreim, Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található Péter apostol első levele, első részének az 5. versében a következőképpen. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! A pásztori levelek után, amelyek közül Timóteushoz írott első levelet olvastuk, most egy másik újszövetségi levélcsoport van előttünk, azoknak a leveleknek a gyűjteménye, amelyet a magyarázók a közönséges, vagy más néven katolikus leveleknek neveznek. Közönségesek olyan értelemben, hogy az egész keresztény egyház közösségéhez szóló levelek ezek. Különböznek Pál apostolnak a leveleitől, amelyek egy konkrét gyülekezetnek voltak címezve, egy konkrét gyülekezet problémáival foglalkoztak, egy-egy személyhez szóló, sokszor személyes üzeneteket is tartalmaztak. Ebben az esetben, közönséges levelek esetében azt kell, hogy mondjuk, a levélforma csupán irodalmi eszköz, ami ebben az időben általánosan elterjedt volt arra, hogy a különböző fejtegetéseket, tanításokat tovább adják. Ezzel az irodalmi formával, eszközzel élnek az apostolok is, hogy tanításukat tovább adják a gyülekezetek felé. Ravasz László a kommentárjában azt írja a közönséges levelekről, tulajdonképpen nem mások ezek, mint írásba foglalt időfeletti igehirdetések, amelyekbe az egyház ura Jézus Krisztus beszél az ő népéhez. És mivel idő felettiek ezek az ige hirdetések, így nem csak az első század Kis-Ázsiában élő gyülekezeteihez szólnak, hanem minden időben az akkori gyülekezetekhez így hozzánk is szólnak, valóban úgy, mint Jézus Krisztusnak, az egyház urának üzenetei. Péter apostol első levelének a bevezető szavaiból megtudjuk, hogy ez a szent irat valóban levél, mint irodalmi műfaj, elhangzik az első mondatban a megnevezése annak, hogy ki az, aki írja a levelet, és kik a címzettek. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia, Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. De hogy látjuk itt is, mint a többi pásztori levél esetében, a levélforma csupán keret. Keret, amely arra szolgál, hogy az apostoli tanítást, az ige hirdetést a gyülekezetekhez eljuttassák. A levél címzettjei a kiválasztott jövevények. Azok az emberek, akik az akkori római birodalomnak a Kis-Ázsia területén található különböző tartományaiban élnek. Ezek a szétszórtságban élő jövevények olyan keresztényeket jelentenek, akik különböző nagyobb városokban élnek, kis gyülekezeteket, kis gyülekezeti közösségeket alkotva. Az elnevezés a zsidóságból ered, ahol a diaszpóra alatt azokat értették, azokat a zsidókat, akik nem a Szentföldön élnek, hanem valahol a világ különböző pontjain, pogány népek között szétszóródva élnek. Ezt a kifejezést most az apostol azonban a keresztényekre érti, akik a nagy pogány tömegben elszórva, kisebbségként, jövevényként, hitüket megvalva sokszor a tömeg, a sokaság között üldözést is elszenvedve élnek. Ők a lelki Izrael, ők az igazi választott nép, ők immár az igazi diaszpóra, akik jövevényként és idegenként élnek itt a földön. Úgyis, mint kisebbség a nagy pogány tömegben, és úgyis, mint akik csak jövevények ezen a földön, hiszen az ő igazi országuk, az ő igazi hazájuk, az nem itt a földön van, hanem a mennyben, az Isten országában, amelynek eljövetelét várva várják. És valóban egy olyan korszakról hallunk ebben a pásztori levélben, egy olyan korszakról számol be nekünk az apostol, amikor már az első század közepe, második felében megindulnak a rendszeres keresztény üldözések. A levél keletkezésének helyeként a levél záró mondata a babiloni gyülekezetet nevezi meg. Ez a megjelölés azonban ebben az esetben nem egy földrajzi névre utal. Nem a mezopotámiai Babilon városára kell gondolnunk, hanem igazából Róma városára. Az üldözött keresztények számára a Krisztus utáni 64-es esztendőben, amikor megindul a Néróféle véres keresztény üldözés, akkor maga a római császár, Róma városa és a Róma birodalma, a római birodalom testesíti meg a gonosz hatalmat, az istentelen hatalmat, amit Babilonnak neveztek, és most ezzel a rejtélyes névvel Rómát jelölik. A Rómában élő üldözött keresztények közül indul ki tehát az üzenet, valószínűleg itt tölti életének utolsó napjait is Péter apostol, aki a hagyomány szerint ebben az időben a Néróféle keresztény üldözések idején lett mártírrá, vértanúvá, Krisztus apostolaként. Nézzük tehát a levél üzenetét. Az üldözött keresztényekhez a szétszórtságban, a jövevényként, a földön idegenként élő keresztényekhez szól az apostol biztatása. Beszél egyszer az Isten népéről úgy, mint akik jövevény nép. Aztán beszél nekik arról az örökségről, ami már itt a földön az övék, és amelynek birtokában valóban okuk van az örvendezésre, háladásra. És végül beszél arról az élő reménységről is, amely erősítheti őket a földi élet próbatételei között. És nézzük mi is most ezt a három dolgot. Először is tehát a hívő nép olyan, mint akik jövevények és idegenek. Levél címzetjeiről azt mondja az ige, a szorványban élő jövevényeknek és kiválasztottaknak. Diaszpóra kifejezés eredetileg a Szentföld határain kívül élő zsidóságot jelölte, hiszen a zsidóság számára az otthon, a haza, az Jeruzsálem, Judea és a Szentföldet jelentette. És azok, akik nem itt élnek, azok úgy tekintettek magukra, mint akik jövevények és idegenek, mint akik csak idéglenesen élnek valahol a nagy római birodalom valamelyik tartományába elszóródva, de a reménységük az, hogy egyszer valamikor hazatérhetnek az ő igazi hazájukba, a saját országukba. Ezt a képet használja fel az apostol, amikor most a keresztényekre alkalmazza ugyanezt. És róluk mondja az apostol, hogy ti is ilyen jövevények vagytok ebben a világban. Sőt, a levél első fejezetének a folytatásában ezt is mondja az apostol, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Azt az időt, amit itt a földön el kell töltenünk, ezt az időt jövevénységnek tekintjük. olyan időnek, más fordítások így mondják, szent félelemmel éljétek földi vándorlásotok, vagy földi zarándokságotok idejét. Olyan idő ez a földi élet, amely csak egy rövid és ideig való. De vár minket az igazi hazánk, a mennyei otthon, amit Jézus Krisztus már elkészített a számunkra, és ahol majd örök hajlékunk lesz, ahová majd hazatérünk. Addig pedig a keresztény ember ebben a világban nem más, mint jövevény, zsellér, zarándok, vándor. Idegen világban él, amely csak idéglenes lakóhelye, és az igazi hazája tudja, nem itt van. A keresztény ember megpróbál alkalmazkodni a világhoz, megtalálni a világban a helyét, de csak addig, amíg ez nem sérti az igazi hazájának, igazi hazája urának, Jézus Krisztusnak a törvényét. És ennek a jövevény népnek van egy óriási biztatása. Ki vannak választva, mondja az apostol. Ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre, a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Vagyis nem a magunk erejéből, nem a magunk ügyességére, jó cselekedeteire támaszkodva lehetünk mi az Isten népévé, hanem Isten eleve elrendelése szerint, még a világ teremtése előtt már döntött felőlünk. A keresztény embernek a titka a Szent Háromság Isten titkához vezet vissza bennünket. Isten, mint Atya, öröktől fogva kiválasztotta, Jézus Krisztusban pedig megváltotta, és a maga gyermekeivé tette azokat, akik Jézus Krisztusban Isten gyermekeivé lesznek, hogy aztán a Szentlélek által meg is szentelje, újjá is szülje, Krisztus képére formálja is őket. Ez a mi földi vándorlásunk, jövevénységünk ideje tehát nem másról szól, mint arról, hogy a kapott Isten kegyelméből kapott időben megismerjük a mi Urunkat, Istenünket, neki adjuk az életünket, ő pedig a Jézus Krisztus vérével való meghintés által, Szentlélek bennünk való munkálkodás által formáljon, vezessen, hogy aztán életünk majd a célba megérkezzen. És erről a célról is szeretne beszélni az apostol, erről az örökségről, a jövevény népnek. A jövevény nép örökségéről is szó van. Mégpedig a hála és az újongás, az öröm tölti be az apostol szívét, amikor erre az Istentől nyert ajándékra, örökségre gondol. Ezért egy hálaadó énekkel, dicséretmondással kezdi a levél üzenetét. Áldott, ami Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennybe van fenntartva számotokra. Ez a kincs, ez az örökség tehát romolhatatlan. Nincs felette hatalma a múló időnek. Szeplőtelen, vagyis tiszta, bűn nélküli. Hervadhatatlan, azaz el nem múló, örökre megmaradó. És ezt az örökséget az Isten hatalma őrzi a számunkra a mennyben. A zsidóság számára, mint az Isten ószövetségi választott népe számára, ez az örökség elsősorban még egy földi örökséget jelentett. A megígért földi hazát értették alatta. Azt a konkrét földterületet, amit ők majd birtokba vehetnek. A kereszténységben azonban már ez az örökség többet jelent földi kincseknél, földi birtoknál. A Jézus Krisztusban nyert üdvösséget jelenti. Az örökség amit Isten Jézus Krisztusban, az ő fiában ad nekünk. Nem itt a földön lesz a miénk, hanem az Isten országában, a mennyek országában van eltéve, és Isten hatalma őrzi, biztonságba helyezve mi számunkra. Mi magunk pedig, mondja az apostol, hit által vehetjük át, hit által vehetjük a magunk birtokába ezt az örökséget. Úgy, hogy már itt a földön a miénk, az ígéret, de annak beteljesedése az idők végezetén történik meg. Az újjászületett ember tehát az, aki itt a földön, mint vándor, mint idegen, mint jövevény éli az életét, úgy, mint aki még szegény, úgy, mint aki még próbatételt, szenvedést hordoz, de úgy, mint aki egy kimondhatatlan, hatalmas nagy gazdagságnak az örököse, amelynek már most a birtokába jutott. És ezen az úton, noha, mondja az apostol, most örvendeztek, mert tudjátok, micsoda hatalmas örökségben lesz részetek, ugyanakkor mégis egy kissé megszomorodtok. Noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon dicséretre, dicsőségre és tisztességre. A földi vándorlással együtt járnak tehát a próbatételek is. A próbatételek azonban két dolgot is jelenthetnek a hívő ember számára. Ha csak önmagában a próbatételt nézzük, akkor lehet kísértés is. Kísértés, amely által a sátán Istentől akar eltántorítani. De ha Istenre tekintünk, akkor Isten kezéből fogadva ezeket a próbatételeket, már azt látjuk, hogy Isten kezében ezek eszközökké válnak. Eszközökké, amelyek által az Isten nevel bennünket. Ahogy Jób esetében is látjuk, a próbatétel a sátán kezében ok lehet arra, hogy arra biztassa Jóbot, takad meg az Istent, átkozz meg az Istent és hallj meg. Az Isten kezében ugyanaz a próbatétel azonban arra használ, hogy ránevelje gyermekét arra a vallomásra, hogy elég néked az én kegyelmem. Elég az Isten kegyelme és szeretete. Szenvedés tehát tűz, próbatétel, amely megtisztít, de csak az aranyat tisztítja meg. A fát, a pozdorját, a limlomokat, a hiába való dolgokat megégeti. Az érzéketlen követ befekektíti, de nem változtatja meg. Az aranyat viszont megtisztítja és visszaadja önmagának. Ilyen Isten kezében a próbatétel, ilyen tűz is, hogy az ő kiválasztott gyermekeit, mint tűzben megtisztított aranyat, mint megpróbáltakat maga elé állítsa és megszentelje. Így munkálkodik Isten földi vándorlásunk során a mi életünkben. És az üttörténetnek ez a nagy titka sokáig rejtve volt. Sokan kutatták itt a földön, épp úgy, mint a mennyekben. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, és ebbe az üdvösségbe vágytak beletekinteni az angyalok is. És ennek a titoknak a summája, összegzése pedig nem más, mint maga Jézus Krisztus. Az ige a lélek által lesz teremtő, újjászülő hatalommal. Krisztus igéje és szent lelke által él ott, az ő népe között, az ő gyülekezetében. Láthatatlan Úr, és ugyanakkor mégis jelenlevő, munkálkodó valóság. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem láthatjátok, és kimondhatatlan, megdicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. És miután nem csak a jövevény népről, nem csak a jövevény nép örökségéről beszél az apostol, de szeretne a jövevény nép élő reménységéről is beszélni. Mert az Isten népének nem csak öröksége van a mennyben eltéve, hanem reménysége, mégpedig élő reménysége, amelyben földi vándorlása idejét töltheti. Titeket pedig az Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Calvin, a reformátor, így figyelmeztet mindenkit. Isten az, aki megőriz minket. Megőriz itt a világban, ugyanúgy, mint oda át az üdvösségben. Máskülönben azonnal belapokodna a gondolat, hogy mit ér az, hogy a mennyben félre van téve a számunkra az üdvösség, ha itt a világon, háborgó tengeren, reménység és cél nélkül kell hányódnunk. Mit ér, hogy üdvösségünk csendes kikötőben áll, és ránk vár, ha mi ezer meg ezer hajótörés között vesződünk, és soha el nem érhetjük. Az apostol tehát elejét veszi az ilyen ellenvetéseknek, amikor azt mondja, hogy a hit mindazonáltal e világon is megőriz, és célba vezet bennünket. Péter apostol azt akarja, hogy ne bizonytalanságba éljük az életünket, ne félelmek között és aggodalmak között, mert a hívő, istenfélő embernek üdv bizonyossága lehet. Calvin ez szerint ezért tévednek, a sátán csapdájába esnek azok, akik azt tanítják, hogy földi életünk során sosem lehetünk bizonyosak az üdvösségünk felől. Mert igaz ugyan, hogy mi magunk gyengék, mi magunk esendők, gyarlók vagyunk, de mégis üdvösségünk nem bizonytalan, hanem nagyon is biztos, mégpedig azért, mert Isten hatalma óvja azt, és Isten hatalma őriz bennünket is hitáltal az üdvösségre, amely készen van, és nyilvánvalóvá is lesz az utolsó időkben. Dietrich Bonhoeffer, az a lelkipásztor, evangélikus lelkész, akit hitéért a II. Világháború idején kivégeztek, egyik szép versében, amiből egy szép ének is készült, ezt írja. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. És az esztendő vége felé a mi számunkra is ez a bátorítás, ez a reménység, ez az élő reménység az, amit az apostol szavai hirdetnek. Ő hű lesz, bármit hozzon is a jövő. Ő hű lesz, mert az Isten hatalma őriz üdvösségre bennünket. Mert az Isten hatalma azokon a próbatételeken keresztül is megtart, azokon a szélviharakon, amelyekről Calvin beszél, ahol ezerszer is hajótörést szenvednénk, és mégis megtart, és célba visz, ahol a mi örökségünk már vár bennünket. Így tehát az év végeihez közeledve nem tehetünk mást, és nem is kell más tennünk, mint hálát adni az Istennek, ahogy az apostol is biztat bennünket. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a dicséretmondás szavaival. A 200. dicséret első 3 versét énekeljük. A 200. dicséret első verse így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk!